Mindenkit szeretettel üdvözlök a Békel Technikai Szakosztály, a KBL TV Szakosztály és a Média Klub mai közös rendezvényén, meg azokat, akik ezt majd később YouTube-on keresztül nézik meg. A mai előadás az dr. Darabos Zoltán és Horváth Imrének az előadásában a pontos idő szerepe az internet mérésében. Úgyhogy igazából erről az jutott eszembe, hogy valamikor az volt az érzésünk, hogy amikor jön az IP protokoll, akkor ott a pontos időnek már nincs akkora szerepe, mint a szinkron hierarchiába. Aztán kiderült, hogy írtó fontos, mert hát a digitális aláírás egyik fontos eleme. Az időbélyegző, a blokklánc még fontosabb eleme szintén az időbélyegző, úgyhogy ennek komoly műszaki és gazdasági kihatásai vannak. Mielőtt tovább mennénk, egy pár szó a hirdetésünkből. A következő előadás, amit tudunk, amit biztosan tudunk mondani, az november 23-án Bódi Antal a közlekedés digitalizációja és az intelligens közlekedési rendszerek szabványosítási kihívásai lesznek. Reméljük, hogy novemberben még egy előadást tudunk tartani, hogy mi arról mindenkit értesítünk. A régi előadásainkat ezen a szép hosszú címen vissza lehet nézni, a mait is, amint majd föl fog kerülni. És ha valaki érdeklődő van és szeretne további információkat kapni, akkor ezekre az e-mail címekre, ha ír, akkor fölveszük a levelező listánkra, és a továbbiak során fog kapni az előadásainktól értesítést. És akkor egy rövid bemutatás. A két előadó dr. Darabos Zoltán, a Compuconsult Kft. Ügyvezetője és a HTS szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag, Horváth Imre pedig a Compuconsult Kft. Mérnöke. És az előadásának címe a pontos idő szerepe az internet mérésében, és akkor én a megosztást megszüntetem, és átadom a szót Szolinak. Tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Imre, akkor gyere itt tárgy elém a prezit. Jó, nagyszerű. Akkor először egy képpróbát és egy hangpróbát tartunk, hogy mindjárt lesz megosztott oldal. És most egy diavetítésem. Jó, szuper.
Ezt látjuk.
Mindjárt.
Egy F5-öst.
Igen, csak itt közben eltűntek dolgok.
És ennek így menni kell. Jó, köszöntöm a online jelenlévő nézőket, hallgatókat, és egyben köszöntöm azokat, akik későbbiekben érdeklődnek az előadás iránt. Az előadásra egy órát szánunk, ami azért húzós egy kicsit, mert nem mondom, hogy 200 dia, de olyan 60-70 dia áll rendelkezésre, és megpróbáljuk ezt a kérdéskört, hát esettanulmány jelleggel bemutatni és a lényeges szempontokra felhívni a figyelmet. Miről lesz szó a mai nap? Hát ugye vannak olyan internet vonatkozású mérések, illetve követelmények, amelyek a internetes csomagok, IP csomagoknak a haladásával kapcsolatosak, és a jelentőségét azok tudják igazán felmérni, akik nem csak leveleznek az interneten, hanem játszanak például, vagy éppen rakétákat távirányítanak, mert ugye a rakéta az megy elég gyorsan, és nem mindegy, hogy az általa közölt információk, azok hogyan jutnak el az irányító központba. Ráadásul ugye ismert az, hogy vannak időzónák, hát arról nem is beszélve, hogy van téli és nyári időszámítás. Az időzónák ugye esetlegesen lettek felbontva, ezért a technikai műszaki nyelvben gyakran használjuk a GMT-t, a Greenwich Mean Time-ot, a Greenwich-i időt, amely a Greenwich-en áthaladó időzónával kapcsolatos, és az világszerte egyforma. Tehát ott nem kell hozzáadni, kivonni téli-nyári számítás szerint, illetve nem kell időzónákkal külön foglalkozni. Amikor az idő földi elosztását nézzük, hogy ugye ha pontos időre van valakinek szüksége, hogy jut pontos idő? Hát induljunk ki a legelső európai ilyen kezdeményezésből, a pontos idő szétosztásából. A DCF, frankfurti adó, az ugye ismert, szinte mindenkinek van otthon vagy karórája, vagy ébresztőórája, vagy paliórája, ami DCF vezérlés, ez egy hosszú hullámú idősugárzás tulajdonképpen. Amit egyszer meg akartak szüntetni, és akkor a szakmának a tömeges felháborodása következtében azért a német kormány csak talált rá pénzt, hogy ezt az adót továbbra is fönntartsa. A mai korszerű időpontoknak a szétosztása, azok GPS alapú szétosztások. Mint látni fogjuk, erre elég nagy pontossággal lehetőség van. És akkor még vannak az atomórák, akinek van otthon atomórája, annak gratulálok, az még egy három nagyságrenddel megharadja a GPS időpontosságot, és azért van ennek különösen nagy jelentősége, mert magában a GPS-nek nevezett, de ugye itt több műholdas rendszerről is szó van, mint a későbbek látni fogjuk. Ezekben a rendszerekben kis atomórákat használnak, de ezeket az atomórákat feltelepítették a műholdakra. Tehát, hogyha fölnézünk az égre, nagy nyugalommal vehetjük tudomásul, hogy több száz, ha nem több ezer atomóra kering fönt. A több százról akkor beszélünk, amikor a navigációs rendszerekről beszélünk általában, a több ezer akkor beszélünk, amikor a katonai irányító eszközöket is ebbe beszámítjuk. Megmértük azt, hogy milyen pontos idő érhető el feltekintve az égre commerce eszközökkel, tehát most, mint tudjátok, a navigációs rendszereknek is van egy civil, polgári, aztán van egy emelt díjas, fizetős előfizetéssel egy nagyobb pontosságú, és van egy katonai alkalmazása, ami ugye nem előfizetéses, mint tudjuk, de az valószínűleg az elérhető legnagyobb pontosság, ami műholdas rendszerekkel földre lehozható. Megmértünk három ilyen műholdas rendszert, a GPS, a GLONASS, a Galileo-t és a Beidou-t. Kérek segítséget, akkor telefonos segítséget, hogy a GPS az milyen eredetű, aki online van, mondhatja. Melyik országhoz kapcsolató?
Szerintem amerikai.
Amerikai, igen. GLONASS melyikhez kapcsolató?
Az orosz.
Orosz, Galileo.
Ez az európai.
EU, Beidou.
Ez a kínai.
Kínai, igen. Nincs több ilyen rendszer fönt, legalábbis nem tudunk róla nyilvánosan. Sebességmérés fogalmával kapcsolatban, hol fordul elő interneten az idő fogalma? Hát ugye egyrészt, mint láttuk az előbbiekben, vannak olyan működések, ahol egy csomagnak az eljutása egyik pontról a másikra, ez egy nagy fontossággal bír. És vannak olyan esetek, amikor számításban használjuk fel az időt. Tehát ilyen például a sebesség. Középiskolában V1-elő S per T, itt pedig adatmennyiség osztva idővel. Általában tudni kell, hogy az internetes adatmennyiség fogalma már, ami az RFC-ben és a szabályozásokban van, fel- és letöltési sebesség néven, ami fut, az nettó adatmennyiség. Az azt jelenti, hogy felhasználói adatot viszünk, és a felhasználói adatokat gyömöszöljük át egy adott kapacitású csatornán. Igen, megmutatom. Egeremet látjátok?
Igen.
Mozgatom?
Igen.
Igen, látjátok? Tehát van egy adott kapacitású csatorna, itt ez a kicsi. Nekem van ennyi adatigényem, és ezt próbálom átgyömöszölni ezen a csatornán, és ami végül is ezen átmegy sikeresen, az lesz a nettó adatmennyiség, mondjuk per másodpercre számít. Természetesen, mint tudjuk, ez az adatáramlás, ez nem ilyen egyszerű, nem egyirányú, például a egyirányú egy UDP protokoll esetén, például kétirányú például egy PINK protokoll, vagy egy TCP protokoll esetén. Leggyakrabban, amit használunk az interneten, az TCP protokoll, egyik irányba mennek az adatok, másik irányba a nyugták. Persze a valóságban ez úgy zajlik, hogy mennek előre az adatok, jönnek vissza a nyugták, de van olyan, hogy mennek az adatok előre, jönnek vissza az adatok, és az adatokban, annak azoknak a borítékán van, fejlécében van felírva a nyugtázó információ, amely a másik oldalra vonatkozik. Így takarékoskodunk az interneten. Mitől függ az, hogy mennyi nettó adat megy át egy adott előfizetésen? Most ugye ennek a törpnek a számlálójával foglalkozunk, az adatmennyiséggel, mert ugye az is fontos egy ilyen képletben, ahol az időt felhasználjuk, függ a csomagmérettől. Ha megnézitek a számítógépeteket, az internet kapcsolat, hálózatkártya, stb. Beállításokban be tudtok állítani jumbo paketet. Ha nagyobb sebességet szeretnétek elérni, akkor egyes alkalmazásokban a jumbo paket használatával akár 10% növekedést is el lehet érni. Aztán függ attól, hogy milyen protokollt használunk. Ugye, amilyen közismertek a TCP, TCP feladnék, HTTP, HTTPS, stb. Protokollok, ezek mind az a jellemzőjük, hogy van egy fejlét információ, ez mondjuk a borítéka a mi hasznos adatunknak, és van az adat. Hogy a boríték mennyibe kerül, mármint adatméretben, az függ attól, hogy éppen milyen protokollon továbbítjuk. Hasonlítható ez ahhoz, hogy csomagra rakott, tehát egy csomagot adunk föl a postán, vagy pedig egy levelet adunk föl, vagy éppen egy képeslapot adunk föl. A csomag szállítása közben vannak csomagdarabolási eljárások, amikor hiába adunk föl egy jumbo paketet a számítógépünkből, ami akár 10 kilobájtos méretű is lehet, de azt a rendszer darabolja a hálózati továbbítás során, éppen abból adódóan, hogy különböző technológiákon, routereken megy keresztül. Fejlétek részaránya az adathoz képest egy ilyen ábrával próbáljuk ezt bemutatni. Tehát van a hasznos adat és van a járulékos adatok, amik a továbbításban játszanak szerepet. Vannak olyan esetek, amikor az adat hossza majdnem összemérhető a fejlét hosszával, tehát rövid csomagokat használunk többek között, és elterjedten a beszédátviteli alkalmazásokban, éppen azért, hogy a beszéd, a felhasználó, a hallgató és a hallgató válaszideje közötti késleltetéseket minimalizálni. Itt ugye az átvitel hatékonysága, a hasznos adat mennyisége lecsökken. Kialakítottunk egy olyan rendszert, ami képes egyirányú sebességmérések, már egyirányú késleltetés mérések elvégzésére. Ugye a késleltetés mérés azért érdekes, mert amikor mi például egy sebességet mérünk, akkor egy helyi idővel dolgozunk. Elküldjük az adatot mondjuk a speedtest.net-re, és a speedtest.net vizsgálja, hogy milyen adatforgalom megy át rajta, miközben mi használjuk a felletöltést. De az idő az helyi, tehát nem veszi figyelembe a budapesti időt, a prágai időt, vagy éppen ahol most ez a szerver van, amiben a mérést folytatjuk. Az mindig egy helyi időt vesz igénybe, és egy helyi órának a kezdő- és végidőpontját figyeli meg a mérés során. Akkor, amikor egyirányú késleltetéssel foglalkozunk, teljesen más a helyzet. A mérési elv az olyan, hogy vannak mérési viszonylatok, amikor egy központi helyre mérünk, úgynevezett RFC kliensekről, műszerekről, ami itt két részből áll, van egy kliens mérőszoftver, és van egy szerver, amiben az adatokat beszállítjuk a mérés végén. Ez a vicc, ami itt szerepel a mi esetünkben, itt a budapesti mérőrendszer esetében, ami az NMHH-nak a birtokában van, ez itt található, nem tudom, ki ismerős ezen a területen. Egy generátor van az épület előtt, hol van a, mi a pontos cím minden? Viktor Hugo utca 21, azt mondja itt az inne. Ott a bejárat, ott mennek be a bitek. Nem csak vicceltem, ott a technikusok jönnek ki be, és bent egy igen tekintélyes szerverpark helyezkedik el, ami tulajdonképpen a Magyarországi Internet Kicserélő Központot valósítja meg. Méréseket lehet végezni egy távoli kliens eszközről, itt sárgával jelölve, egy központi helyre, illetve lehet végezni, ilyen eset például itt ugye egy hordozható műszer a telephelyünkön, és itt a X-ben lévő központi helyszín, illetve lehet végezni két tetszőleges helyszín között, két mérőeszköz használatával. Például Kaposvár és Szeged között lehet egyirányú késleltetést mérni. Itt a képernyőn látjátok, hogy itt vannak ilyen háttérszereplők, ezek ugye a műholdak, amikről a pontos időalapot vesszük a mérés során. A mérés egyirányú, tehát vagy ebben az irányba mérünk, vagy abban az irányba mérünk. De mérhetünk ugyanígy Budapest-London irányba, vagy vissza, mérhetünk Budapest-Tajvan irányban, és vissza. Vissza is van, csodálatos, jó? Az a szerencse, hogy ilyen műholdak mindenhol láthatók. Persze itt egyet tüntettünk föl, egy műhold általában nem elég ahhoz, hogy pontos időhöz jussunk földről az égből. A mért adatokat a központi szerverre az eszközök betöltik, és utána ezek ott elemezhetők megnézhetők. A foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy hogy is történik a pontos idő levétele a műholdakról, és hogy kerül ez felhasználásra egy ilyen egyirányú késleltetés mérésben. Meg lehet majd utána számoltok az adatoknak, hogy elektromágneses hullám terjedési sebessége 300.000 km per másodperc. Vákumban, igaz? Ezt jóvá hagyjátok?
Igen.
Jó, jóvá hagyjátok. Jó, köszönöm. Na most vezetéken gyorsabban vagy lassabban terjed? Azért kérdezem, mert a hang például a levegőben lassabban terjed, mint például vezetéken, mondjuk vasúti sínen, vagy akár vízben. Hogyha egy optikai szálba töltjük ezt az elektromágneses hullámot, vagy lelassul, vagy hogyha éppen egy csavartérpára tesszük, akkor lassabban vagy gyorsabban.
Sajnálatos módon lassabban.
Sajnálatos, így van. És jelentősen tud lassulni mondjuk hullámvezetőkön, főleg csavartérpánon és hasonló ugye hagyományos távközlési kábeleken. Számoljunk a vákummal, egy nanoszekundum, 10-9 másodperc alatt. Én úgy számoltam, hogy ez 0,3 méter tesz meg, ennek majd utána számoltok, és hogyha elszámoltuk, akkor ez helyreigazítás. Tehát itt, amikor a nanoszekundumos tartományban mozgunk az idő pontosságával, akkor itt nagyon kicsi távolságokról van szó. Na most ráadásul, ugye, hogyha földről ezt az idő pontosságot műholdas rendszerről akarjuk megszerezni, akkor a rendszer technikájának kell arról gondoskodni, hogy kiegyenlíti azokat a különbségeket, amik akár a közben lévő levegő változó tulajdonságainak, most hőmérséklet, elektromágneses állapot és így tovább, köszönhetően, amíg a mi mérőfejünket itt a mérőműszernél, mondjuk Budapesten vagy Londonban eléri, hogy ugye ne az legyen, hogy hát itt hatalmas eltérések vannak az időben. Na most ez úgy valósul meg, hogy a pontos idő ilyen nanoszekundumos mint vagy látni fogjuk, majd kategóriájú vételéhez biztosítani kell azt, hogy legalább 5 műholdat tudjon szinkronizálni az a berendezés, ami az idő alapot leveszi. Ilyen GPS fej volt már valakinek a birtokában, amit kitesz a gépkocsi tetejére, ilyen antenna-szerű dolog, de a valóságban nem antenna, hanem egy aktív antenna. Ilyet használtatok már? Ez általában mágneses tappantyú pogácsa, 2-3 pogácsa méretű cucc, és ezek a szerkezetek, ezek egy kábelen kapcsolódnak bármi máshoz, akár a kamionos emberkel követő berendezéséhez, akár pedig egy mérőműszerhez. Itt, ami minket érdekel, ez a bizonyos PPS jel. A PPS jel egy olyan tulajdonsága az alkalmazott műszaki megoldásoknak a műholdas időalap és navigációs fejekben, ami másodpercenként kerül kiadásra az illető fejből, és speciális hardware chipek állítják elő ezt a jelet, oly módon, hogy meglehetősen nagy pontosságot specifikálnak a jelekre. Egy ilyen műholdas vevő aktív fej és egy mérőműszer között tipikusan kétfajta forgalom zajlik. Az egyik a parancsnyelvek. Parancsnyelvekkel állítjuk be itt a működési módot, és jönnek le az állapotváltozók a parancsnyelvekre való válaszként, vagy beállítás alapján. Az állapotváltozók megadják a műholdakat, a jelszinteket, a pozíciót, az időt leírva karakteresen, de természetesen ezek a jelek, amik a parancscsatornán jönnek be, ezek pontos idő azonosítására nem alkalmasak. Viszont tudjuk azt például, hogy melyik másodpercben vagyunk. Általában ezek a szerkezetek RS-232 interfészen kommunikálnak, és a CTS jelet szokták használni, ha van ilyen csatlakozó, és a régi motorosok még tudják, hogy van RTS, vagy CTS, stb. A régi modern technikával ismert jeleken keresztül megy ez a kommunikáció. Illetve a TXD-RXD lábakon, aki Whitefield-eknek mondta. A parancsnyelvek azok két fajták lehetnek, amik itt előfordulnak, az NMEA és az OSP parancsnyelv. Ezek meghatározott formátumú szöveges, tehát ASCII karakterekből álló angol nyelvű parancsok, illetve válaszok megfelelő, jó specifikált struktúrákkal. A fejnek kívülről adnak távfeszültséget, ezt általában a mérőműszer biztosítja. Ha így GPS-ről beszélek, akkor mindig a navigációs műholdas hálózatok ugye kompletten értendők, tehát nem akarunk itt csak a GPS-ről beszélni, de hogy ne kelljen mindenhova kérni, így tudjuk hivatkozni. Jó, akkor nézzünk tovább. Hát egy egyirányú késleltetés mérésnek az elvét próbálom itt bemutatni. Ugye mi történik? Mind a két helyszínen, tehát Londonban és Tajvanon van egy műszer, van egy műholdas vevőfej, és van egy olyan jelünk, ami 5 műholdnak a vételéből van tulajdonképpen kikeverve. Ez a jel, ez másodpercenként jön, egy impulzus, aminek a impulzusnak a szélessége, az műszerenként váltó, vagy fejenként változik, de a szakmai szabvány az, hogy 100 millisekundum, tehát 1/10 másodperc széles. Ez a jel. Ez nagyjából így arányosítottuk itt a rajzon. Tehát van egy a T időpontban, a T plusz egy időpontban, stb. Melyik ennek a jelnek a korábban érkező része, ki tud erről nyilatkozni? Itt van egy jelen, mutatok rá az egérrel. Melyik az, ami korábban érkezik be a műszerbe? Ez az éle, vagy ez az éle? Ez az éle, vagy ez? Igen? Ki tud nyilatkozni róla? Hát ugye ez egy időgrafikon, amit itt használunk, ugye az egeremetnek. Egeremet látjátok?
Igen.
Jó, oké. Tehát ugye itt az idő növekszik. Tehát először ez az éle érkezik meg, aztán jön ez az éle másik éle, aztán ez érkezik meg, és jön a másik éle. Na most lényeg az, hogy a jelnek vagy a felfutó, vagy a lefutó éléhez szinkronizálunk, attól függően, hogy éppen a műszer milyen specifikációval rendelkezik. Tehát, hogy melyik élet élt, nem is a műszer, a műszer és a GPS fej kombináció, elsősorban a GPS fej, melyik élre van specifikálva, ugyanis erre gyártóként van egy érték, hogy ez milyen pontossággal jön ki az illető fejből. Vagy erre látunk példákat. Mindkét helyszínen, Londonban és Tajvanon, ezek az időpontok, ezek a navigációs rendszer garanciája alapján egy időpontban érkeznek meg. Tehát egyszerre történnek. Na, de hogy tudunk erről meggyőződni? Hát ugye, hogyha telefonon kapcsolatban vagyunk például a tajvani kollégával, mondjuk mobilon, és ő azt mondja, hogy egy ledet kötünk erre az impulzusra, mindjárt keresem, erre az impulzusra kötünk egy ledet, amely akkor világít, hogyha ez magas, tehát hogyha egy. És ő bemondja a telefonon, hogy most világít, akkor, és mi nézzük itt a sajátunkat Londonban, tehát London-Tajvan, akkor mire számíthatunk? Ő azt mondja, most világít, akkor fog világítani nálunk is? Mi a vélemény? Tehát telefonon nézzük ezt.
Hát nyilván nem, mert a telefon az időt vesz igénybe.
Rendszeres nagy időt, igen. Zoomon nézzük, akkor egy időben fog megjelenni?
Semmikor nem jelenik meg.
Akkor se. Akkor se. Jelentős eltérés lesz a kettő között, tekintettel arra, hogy képtömörítési eljárások és átviteli utak vannak menet közben. Tehát ez a fajta, ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehet leellenőrizni, hogy ezek valóban egyszerre mennek-e. Ez egy jó kérdés. Tehát ezzel lehet gondolkozni az előadás végéig, hogy kinek milyen ötlete van, hogy egy London Tajvan kapcsolatban ezt a két jelet hogyan lehet leellenőrizni, hogy egyszerre futnak-e. Menjünk tovább. Én azt állítom, hogy egyszerre futnak, és ez is a mérésnek az alapja, hogy ezt maguk ezek a rendszerek biztosítják és garantálják. Tehát mit kell nekem tudni? Hogyha én például ezen az élen elküldök egy csomagot, és ez valamikor megérkezik a tajvani műszerbe, akkor nekem ezt az időt kell megmérni a tajvani műszernél, hogy ehhez a 1 másodperces élhez képest, ha tudom, hogy itt akkor küldték el, mikor érkezik meg. És innentől az egyirányú késleltetés mérés adatom, az megvan. Ugye, hiába tennék a csomagba egy időt, hogy ezt mikor küldtem el Budapestről, mondjuk itt, amikor elküldök egy csomagot, hiába tennék bele egy időt, azt az időt nem tudom felhasználni itt ennek a kiértékelésében. Itt feltétlenül szükséges az, hogy mindkét helyszínen ugyanaz a pontos idő alap álljon rendelkezésre. Pontos idő alatt azt értem, hogy dátum és idő, tehát óra, perc, másodperc, és a másodpercnek ez a bizonyos kezdeti jelzése, amit az úgynevezett PPS jelből tudunk megszerezni ezekben a rendszerekben. A küldő, a master és a slave műszer bárhol lehet a Földön, ahol hozzájutunk ilyen vételi minőséghez, hogy ezt a pontos időt kellő minőségben le tudjuk hozni. Hogyan történik ugye a szinkronizáció? A műholdas rendszeren keresztül történik a két műszernek a szinkronizálása. Láttátok, hogy 30 cm itt a nanoszekundumos késleltetés, vezetéken még ennél ugye nagyobb távú, vagyis kevesebbet tud megtenni a elektromágneses hullám. Tehát itt ügyelni kell egy ilyen mérésbe arra, hogy nem lehet az, hogy az egyik helyszínen 5 cm a távolság, a másik helyen pedig 15 méter, mert akkor ott már a nanoszekundumból adódóan egy jelentős különbség lesz, mikor a műszerbe ezek a PPS-elek megérkeznek. A mérésnek tehát a lényeg az, hogy elküldünk egy csomagot, és a másiknál pedig ilyen egyszerű az egész. Van egy időpont az egyik oldalon, van egy időpont a másik oldalon, és tudjuk azt, hogy mikor küldték az egyik helyen, és nálunk is megvan pontosan az a szinkron, itt ezek a vonalak, ezek jelentik a másodperces szinkron, ami a egy húron pendüléshez, tehát a közös idő alappal való számoláshoz kell. A kétirányú késleltetés ugye tulajdonképpen egy pinggel állunk szemben. A PCMP vagy ping típusú mérések, ugye ezt tudjuk speed testből, hogy mond nekünk egy ping időt, hogy hány millisekundum a ping idő van, úgyhogy nullát mond mondjuk számítógépes helyi hálózati környezetben. A lényeg az, hogy egy ilyen mérésben viszont figyelembe kell azt venni, hogy amikor visszafordítjuk a csomagot, akkor ennek a visszafordításnak is van egy ideje. Lehet ez Linux, Windows, teljesen saját gyártmányú szoftver, mindenképpen van egy idő, amit a csomag eltölt, amíg visszafordítják, és újra kiadják, újra elindítják visszafelé. Tehát ezzel az idő különbséggel ezt mérni kell nagy pontossággal, és ha pontosan akarunk mérni, akkor a ping időből ezt le kell mondani. Na most ugye egy műszerben nem csak az időpontok szinkronizálása fontos, ugye egyirányú méréseknél kritikus, a későbbieknél az is fontos, hogy milyen pontossággal mér például a műszerünk. A mi műszerünk PC alapú. Egy számítógép milyen pontossággal mér a belső órája? Mit tudunk erről mondani? A kvarcok a számítógépben, mobiltelefonban milyen pontosságot garantálnak nekünk? A kvarcóránkban milyen pontosságot garantál? Kinek van kvarcórája? Mindenkinek. Illetve senkinek, mert már nem használ órát senki. Maradjunk annyiban, hogy 10-5-ös. 10-5-ös a kvarcok szokásos pontossága, akkor, hogy ez kompenzálva van, úgy, mint ugye mechanikus karórákban is volt ilyen, hogy kompenzált karóra, akkor ezt mondjuk 10-6-ra fel lehet emelni. A nanoszekundumos pontosság az 10-9-es. Tehát ott van három nagyságrend még, amit lehet dolgozni. Tehát egy mérés technikai alkalmazásban gondoskodni kell arról, hogy az időtartamok mérése is a lehető legpontosabban történjen. Ugye itt segít a kalibráció. Jó, erre majd még visszatérünk. Egyirányú csomagvesztés mérés is ezekben az RFC körökben tartozik, amit ott feltüntetünk. Ennek ott van jelentősége, hogy az egyirányú csomagvesztés méréseknél van egy olyan időablak, amit meghatároznak, hogy ezen belül, mondjuk 2 másodpercen belül megérkezik-e a csomag. Na most, hogyha pontatlan az időtartam mérésünk, akkor ugye az, hogy 2 másodperc akarsz nyújt, az 1,9 vagy 2, egy fogalmunk sincs, tehát az úgy nagyjából 2 másodperc. Most ez az, ami nem mérés, tehát ugye ezeknek az időablak méréseknek is ugye szerepe van az időablak pontosságoknak. Itt, amikor azt mondom, hogy elő van írva, hogy 2 másodpercre mérünk, akkor valóban 2 másodperc legyen figyelembe véve egy mérési alkalmazásban. Itt a maguk az eredmények prezentálására csak mutatunk egy felületet, ami a szerveres rendszerben van. Lehet ugye RFC szintű méréseket indítani. Honnan, hova, melyik műszerből történnek a mérések, lehet Poisson időelosztásban megadni a mérőcsomagokat, lehet állítani a csomagok számát, méréshosszát, csomagvesztési határidőt, csomagméretet, és akkor nagyjából ezzel végeztünk is, és akkor el lehet indítani egy ilyen mérést, nem tudom én, akár 24 órán keresztül egy ütemezett mérést. Annak ugye ott van jelentősége, hogy fontos lehet, hogy például csúcsidőben, vagy éppen nem csúcsidőben, hanem pont karbantartási időben, tehát amikor én éjjel 1 és 2 között játszani akarok, akkor például úgy gondolja a szolgáltató, hogy ő karbantart, és akkor nehézségek vízbe, hálózatba, és megnőjenek a késleltetési idők, tehát ennek lehet jelentősége a hosszú távú méréseknek. Méréseket lehet ütemezni, programozni. Itt a felhasználói felületekben nem mennék nagyon bele, az eredményeket le lehet szűrni időszakokra, meg lehet tekinteni tételesen, és a mérés az olyan pontosságú, hogy gyakorlatilag minden egyes mérés csomag az követhető az adatbázisban. Különböző statisztikák készülnek róla a RFC-ben szokásos, és a mai EU-s elvárásokban szokásos kvantilisek, mediánok, stb. Ezt ismerjük ugye az átlagfizetések számításában ezeket a jó dolgokat, hogy ne az átlaggal számoljuk, hanem a mediánnal, de az se jó, kvantilisekkel számoljuk, és így tovább. Jó grafikonokat lehet készíteni, megmutatja, hogy az egyes csomagok milyen, mondjuk percenkénti bontásban milyen minimum-maximum átlagértékek mit fordultak elő egy nagyobb sorozatban. És most térjünk rá arra egy GPS ábrára, amihez éppen GPS, igazunk. Mit mutat ez az ábra? Azt mutatja, hogy látunk itt jó egy pár műholdat, itt Budapesten, a szabadharcosok évben, és különböző jelszinteket mutat, hogy milyen, egyrészt megmutatja a pozíciókat, hogy hol milyen szögben érhetők el. Tehát, hogyha rakétát akarunk indítani, akkor ezekre a koordinátákra lehet indítani fölfelé, illetve megmutatja azt, hogy milyen jelzaj viszonnyal van vételi lehetőség ezekben az irányokban. Igazán, hogyha zöld, akkor a legszuperebb, igaz?
Igen,
a zöld az a legszuperebb, Imre azt mondja, ritkán van olyan, hogy zöld, főleg, hogy minden zöld, de piros, sárga, piros, fehér, zöld lenne a legjobb, de piros, fehér, zöld is van ott, ahol nincs műoldott fehér. Jó, ez egy ilyen tipikus mérési szituáció. Nos, itt már mi minden látszik, itt már több műhold látszik, táblázatban látjátok, hogy itt ez van szögletes, igaz, meg kör, meg háromszög, hogy itt látszik Galileo, GLONASS, GPS, igaz? Egy nagyobb választék. Miért érdekel minket ez a dolog, hogy több műhold látszik? Hát ugye egy mérésben, nekünk volt olyan mérésünk az iraki háború idején, ahol világosan lehetett azt detektálni, hogy egy hosszabb időre egy GPS-t egyszerűen lekapcsolták. Tehát úgy unblock, itt sem Magyarországon sem volt GPS jelvételi lehetőség. Tehát egy néhány órára megszűnt. Na most, hogyha ez egyik műholdas csatorna megszűnik, attól a másikat tudjuk használni. Tehát, hogyha olyan rendszerrel dolgozunk, ami hát figyelembe veszi a többi szolgáltatót is, hogy így nevezzem meg, tehát ugye van USA, van EU, van kínai köztársaság, népköztársaság, igaz, vagy People Republic of China, azt hiszem most így hívják, nem tudom, kongresszus nem változtattak talán nevet, és van Orosz Föderáció, vagy Oroszország, nem tudom pontosan a hivatalos nevünk most éppen mi, akkor tudunk mind a négy szolgáltatóra támaszkodni, ha ügyesek vagyunk. Itt van egy GLONASS ábra. Tehát láttuk a tiszta GPS ábrát, ott tudtunk venni, azt mondja, hogy mennyit látok itt, 3, 6, 7 műholdat. Nézzük meg, hogy Budapesten hogy nézünk ki a GLONASS-szal, a fehér az gyengus, igaz?
Arra nem tud rá.
Az a gyengus, igen. Itt tudunk venni 4-et, de látunk még, csak nagyon gyengén, még 3-at, tehát abból is látunk 7-et, ezt a 4-et tudjuk venni. Itt egy másik ábra, ez egy másik időpontban készült, nem? No, itt már ugye van 5 olyan műholdunk, 6 műholdunk, amiről szinkronizálásra felhasználható jelünk van. A vizsgálatok azt mutatják, hogy azért az, hogy pontos időhöz hogy jutunk hozzá, hóesésbe nem garantált. Akinek van műholdas tevője otthon, azt tudja. Esőben sem garantált, esőben már jönnek a nehézségek. Tehát ez ugye a navigációt is befolyásolja egyébként a rossz időjárás. Biztos voltatok úgy, hogy mobillal teljesen jól navigálunk autó szélvédőjén belül, vagy akár az ülésről egy normális időben, egy nehezebb időjárási viszonyok között már szélvédőre kell tenni, vagy még ott sem működik a navigáció. Jó, egy másik GLONASS-t látunk itt. Aztán látunk egy Galileót, Hát most nem tudok erről mit mondani, ugye három látható itt nálunk, ami elfogadható, zöld ebben sincsen, és összesen látunk ötöt, aki még egyáltalán a nevét tudja közölni. Tehát, hogy mondjam, tehát azért vagy a lefedettségbe, ez egy GPS, ez egy tiszta GPS, vagy a lefedettségbe, vagy valami egyébbe a Galileónak vannak problémái. Jó, egy másik Galileo ábra. Itt ezt túlzás, kerested Imreit, hogy van-e jó közte. Igen, jó. És akkor itt van egy Beidou ábra, kínaiak Magyarország fölött, illetve Budapest fölött. 3, 6, 7 azért megvan, meg van egy 8., aki még látszik. De ugye jelet fog adni nekünk, 3, 6, 7 fog adni jelet. Menjünk csak visszanézzük meg a GPS-t, hogy néztünk ki a GPS-szel. Ez egy GPS ábra, 3, 6, 7 ad jelet. Jó, tehát én csak arra mutatnék itt rá, hogy kik az igazi versenytársak. Itt az én megállapításom szerint világosan látható. Majd aztán ti megcáfoltok. Jó, tehát egy Beidou így néz ki. Ez egy másik Beidou. Itt egy csomó látszik, ez lehet, hogy rosszabb időjárási viszonyok között. 5-ből 5-nek itt is van vételi lehetősége. Used, ugye itt az oszlopokban látjuk, hogy mennyit használtunk föl. Ezt az 5-öt tudjuk itt használni. Összes technológia egyszerre. Na most itt ez egy olyan körülmények között van, hogy összesen itt látunk, nem egy időben készültek természetesen ezek a felvételek. Itt van 3, 5, 3, 6, 7, 8, ha bocsánat, hoppá, elnavigáltam. Összes technológia egyszerre. A jegyzeket keresem. 1, 2, 3, 4, 5, és még van 5. 10 műholdra tudunk támaszkodni. Különböző szolgáltatótól. Ez egy másik eset, itt kicsit több, jobbak a körülmények, 3, 5, 13-ra tudunk támaszkodni. Lesz egy-két adat itt, csak azért, hogy jegyezzük meg, hogy hogy néz neki, ki mit közöl magáról. Tehát itt van GLONASS-ra, hogy tulajdonképpen mikor is indult ez a szolgáltatás, és hogy hol is tartanak most, és mik azok a pontosságok, amiket beépítettek, 14-15 azt hiszem itt, 13, tehát egyre pontosabb atomórákat tettek föl. Ezek a fönti órák. Ez nem azt jelenti, hogy ezt itt lenni meg tudjuk csinálni ilyen műholdas körülményekkel, de ugye a fönti óra pontossága az az elvi határ. Jó, ugye különböző kiadásokat terveznek itt. Beidou, látjuk a fellövések számát itt, hogy ennyi volt sikeres. Ugye sikerteleneket természetesen Kínában nincs sikertelen. Tehát ugye ezt kell tudomásul venni, hogy mennyi van fönt, stb. És ugye itt totál 42 műhold van fönt. Ahhoz képest jó egy pár látszik fölöttünk, hogy ez is egy teljes földre kiterjedő sugárzás. Itt ugye annyit tudunk róla, hogy 20 nanoszekundum a óra szinkronizálási pontosság. Ez az, ami a civilben lehetőség van rá, és ez ugye megfelel 10-9, 10-8-nak. GPS-ről mit tudunk? Mennyit lőttek föl, és mennyi volt sikertelen? Hát ugye itt már van bizonyos őszintesség, hogy egy-kettőt elismertek, hogy sikertelen. Jelenleg fönt van, ami működik és egészséges, 31 darab ezen adatsor szerint. Érdekes, hogy 75-öt indítottak, no, de régen kezdődött ez a sugárzás, azért vegyük figyelembe, hogy 78-ba én... Ugye mikor jártam egyetemre? 73-ban jártam egyetemre. Tehát azért megmondom őszintén, hogy egy szót nem hallottam arról, hogy vannak olyan GPS navigációs műholdak az egyetem alatt. Nem tudom, mikortól szerepel a tantervben, de gyanítom, hogy jó egy pár év késéssel került be. Óra szinkronizálási pontosság 3 nanoszekundum, Galileónál 4,3 nanoszekundum az állítás, és itt látunk ilyen műhold mennyiségeket, hogy jelenleg 24 darab van fönt, ami működőképes. Mérések összehasonlítása. Csináltunk olyan méréseket, ahol azt néztük, hogy ez a bizonyos PPS jel, ez hogy mint érkezik le hozzánk a mi vevők, a mi műszerünkre. Ez úgy történt, hogy oszcilloszkópokat tettünk rá, és 100 megás oszcilloszkóppal méregettük az érét ennek a órajelnek. Ez egy órajel tulajdonképpen. És itt beírogattunk azokat, hogy hosszabb időt megfigyelve szemmel, tehát nem átlagolgattuk frekvencia mérővel, meg ilyesmi, milyen minimum eltérések vannak, és milyen maximum eltéréseket mértünk. Ez a hosszabb idő, ez 1 perc. Tehát vegyük azt, hogy van 60 ilyen PPS órajelünk, és megnézzük, hogy mi. Azt látjuk, hogy vannak esetek, amikor 0 nanoszekundumos az eltérés a kettő között, és vannak esetek, amikor ennek van egy jittere, és a maximumokat írtuk ide be. Mi az, hogy kettő között? A mérés lényeg, a két fejjel mérünk egy helyszínen. Az egyik fej, itt látjátok a négyesben, ide mutatok az egérre, a GLONASS-ra van állítva, és a másik is a GLONASS-ra van állítva. És azt nézzük, hogy ezek ugyanazt mondják-e magukról, vagy eltérnek. Illetve itt vannak kombináció, hogy Baidu-ra van állítva, vagy GPS-re van állítva, és a GPS nézzük az összes többihez képest, hogy hogy néz ki. Mármint, hogy a vevő, a GPS vevő kiszámolja az összes többiből, abból a 12-13 műholdból, hogy szerintem mennyi az időimpulzus, hol van, és a másik mérőfejjel pedig nézzük, hogy csak a GPS, és a kettőnek az eltérését vizsgáljuk. Hát ez a valóságban így néz ki. Itt most látni fogtok egy csomó ilyen sort, ami a táblázatban van tulajdonképpen kiértékelve. Tehát a két órajelet felvesszük ugyanarra az oszcilloszkópra. Az oszcilloszkóp pontatlan, minden oszcilloszkóp pontatlan ebben a kategóriában, de leolvasható róla 25 nanoszekundum egy kocka, hogy a két jel hogyan viszonyul egymáshoz. Mutatok olyat, ahol majd teljesen, látjátok a felsőt itt, minden Baidu mérésen vannak esetek, amikor ez totális szinkronizálást mutat, és a legnagyobb eltérés, azt hiszem azokat tüntettük föl, nem? Az pedig itt van, hogy 75 nanoszekundon. Miből adódik ez az eltérés? Most ugye azt lehet mondani, minden és a Baidu értékelése. Hát vagy a Baidu jitterel, vagy a minden jitterel, vagy mind a kettő jitterel. Lényeg az, hogy a kettő közötti eltérés ennyire jön ki. Nem állapítható meg, hogy ki a ludas itt ebben az egészben. GLONASS-GLONASS mérés egy helyszínen. Egy helyszínen ugyanaz a technika van alkalmazva. A leérkező jelek értékeléséből vannak egyező periódusok, most azt nem közöltük itt, hogy hányszor, meg átlagosan, stb. Sok mindent lehetne ezzel csinálni. Nagyon örültünk neki, hogy idáig eljutottunk, és ez a maximális eltérés, amely helyszín időnként előfordul, ilyen eltérés van. Galileo-Galileo mérésnél szintén látjuk ugyanezt a szituációt. Baidu-Baidu mérésnél ott is látjuk. A két fej közötti távolság 10 centi. Jó, tehát is ugyanúgy vannak beállítva, tehát minden bizonnyal ugyanazokat a műholdakat látják. Minden-minden mérés, ott is a kiértékelésben látjuk, hogy a két fej minden-mindenre állítva, ott is vannak eltérések. Minek köszönhetők ezek? Annak köszönhetők, hogy a kiértékelő algoritmus, ami a műholdak időalapjait hozzá össze, az minimum 5 műhold megfigyeléséből, és a leérkező elektromágneses jelekből kiveszi a pontos időt, figyelembe véve az atomórák állását és így tovább. Ott van nyilvánvalóan, van egy szűrési mechanizmus, ami igyekszik az esetleges zavarokat kiszedni. Például, hogyha 5 műholdból csak 4 látszik egy rövid időre, akkor a 4 alapján próbálja meg kisimítani az esetleges eltéréseket, amik a számításból jönnek. Valószínűleg ebből a idézőjel legegyszerűbbet mondom, mondjuk mozgó átlagolásból adódhat az, hogy időnként ugyanazt ugyanazzal összehasonlítva, ugyanazzal a helyszínen, ugyanazokkal az eszközökkel, stb. Mégis mérhető egy jitter. Jó, ugyanakkor nagy pontosságú egyezés is mérhető jelentős számban, mint ami itt van, és a kettő közötti esetek fordulnak elő, a maximumokat vettük fel. Minden a GPS-szel hasonlítva, itt azt látjuk, hogy a kék a GPS, hogy a GPS az a kék, igaz? A GPS siet, ha éppen, ha eltérése van, akkor a mindennel összehasonlítva éppen siet. Jó, hogyan lehet az időeltérést csökkenteni? Hogyha mi magunk is használunk a PPS-jel vételénél valami algoritmust, amivel ezeket a pozíciókat szűrni tudjuk, akkor ez valószínűleg a 10 nanoszekundumos tartományig levihető ez a szűrés. Ugye egy ping időméréssel, speed teszttel az millisekundumos pontosságú. GPS műszerrel, UTS V11-es műszerrel egyirányú mérést is millisekundumos pontosságban hajtunk végre. Miért van ez? Azért van, mert ez egy kalibrált műszer. Kalibrációban tudjuk azt, hogy ez garantáltan ezen a szinten pontos, illetve benne van ebben egy számítógépes környezet, egy Windows-os környezet. A Windows interrupt rendszereit használjuk arra, hogy a Windows hatását a mérésre lenullázzuk, és ezt a pontosságot hosszú távú mérésben is tartani tudjuk. Köszönöm a figyelmet! Van egy ilyen szlogenünk, hogy a tényeknek hiszünk, ezt ajánlom a figyelmébe a mérés iránt érdeklődőknek. Tehát figyeljünk a tényekre, és próbáljunk azokra alapozva megfigyeléseket tenni és döntéseket hozni. Köszönöm a figyelmet, kérdezzetek! Akkor még a csendet megtörném. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy 10-5-ös pontosságot tudnak a parcok általában, amiket használunk mobilban, telefonban, laptopban, PC-ben, stb. Jobb esetben 10-6 kompenzációk vannak őre, stb. Egy professzionális frekvenciamérőben, ami szintén KH-s hőkompenzált, stb. Ott elérhető egy ilyen 10-8, még akár 10-9-es pontosság is. Ugye az a nanoszekundumos pontosság. De az látszik, hogy kommersz eszközök esetén meglehetősen korlátozva vagyunk arra, hogy kis költségvetésben milyen időalapot tudunk szerezni. Most a bemutató táblák és a számok azt mutatják, hogy nagy biztonsággal a 100 nanoszekundumos, tehát 0,1 mikroszekundumos időalap, 10-7, az megszerezhető műholdas eszközök használatával, és ezt még lejjebb lehet szorítani egy megfelelő hardware környezetben és megfelelő számú, ugye késleltetés kell ahhoz, hogy feldolgozni tudjunk jeleket, szürtjelek alkalmazásával le lehet vinni 10-8-ra. És körülbelül ez az az időalap pontosság, amit a kommersz eszközökkel, ezek kommersz eszközök, kommersz műholdak, nem előfizetéses feldolgozású esettel, amit ezzel el lehet érni. De látjuk, hogy az elvi határok éppen a műholdakon alkalmazott atomórákból adódóan ott valahol olyan 10-12 körül meg is állnak. Tehát akinek még ennél is nagyobb pontosságra van szükség, az legjobban teszi, hogyha vesz egy atomórát magának. Nem néztem meg, mennyibe kerül a neten, de biztos lehet ilyet találni.
Kérdésem az, hogy tudsz-e valami olyat, hogy a, például a digitális aláírásnál, meg ilyen helyeken milyen pontosságot szoktak megkövetelni?
Hát nem ismerjük ezt, a, hogy mit használnak föl például akár a titkosításban, mint időalapot. Jogszabályi kötelezettség az időre, én úgy tudom, hogy a távközlésben van csak, és minthogyha a hírközlési törvény tartalmazna olyat, hogy a számlázási adatok időmérési pontossága az másodperces kell, hogy legyen, és ezért a szolgáltató igazából felel. Tehát mi mondjuk a köztéri kamerák időmérés pontossága az csapnivaló, tehát az tényleg ilyen 10-5-ös, ami abból adódik, hogy használnak ilyen commerce videórögzítőket, biztos valamennyitöknek van otthon vagy az ismeretségi körében. Ha ránéztek egy ilyen rögzítőre, és megnézitek egy hét múlva, azt fogjátok látni, hogy tisztelet a kivételnek, de 4-5 perces, 10 perces eltérés fog generálódni. Ez oda vezet, hogy amikor a rendőrség összegyűjti a kamerák felvételeit, akkor a szakértők azzal kezdik, hogy az időket megpróbálják valamelyikhez szinkronizálni. Mert a képernyőkön futó, meg a képfelvételeken futó időpontok van úgy, hogy napos eltérésben vannak egymáshoz, hogyha már régóta nem néztek rá a rendszerre. Tehát én úgy tudom, hogy jogszabályi előírás időpontra az a távközlésben, a számlázási információkban, az időbélyegekben van, és ezt is látjátok a telefonszámlákon, hogy másodperces adatokat láttok, de ugyanez van, én láttam, milyen szolgáltató által naplózott weboldal megtekintési listát, tehát hogy az illető mikor ment föl a bombák.com oldalra, bombs.com oldalra, akkor azt ilyen másodperces pontossággal rögzítik. És a Google is ilyen pontossággal ad listát arról, hogy mit csináltunk a Google fiókunkban. Lehet jelentősége nagyobb felbontásnak is, de mondjuk én ilyen előírásokat láttam, és ilyenekre emlékszem. Iratok elkészítésében, hát hogy mondjam, a most már ugye az ANK-hoz benyújtott iratokban ott is másodperces van, nem? Ott is másod, tehát amit hivatalosan digitális aláírásra beküldünk iratokat, ott is másodperces pontosság van. Ennek akár lehet jelentősége egy tender esetén, hogy ki mikor nyújtott be valamit. Én több ilyennel találkoztam, hogy faxokon. Ugye a faxokat még régen, aki kapott, ott volt a fejlészben egy idő. Az a fax készüléknek az időpontja volt, és az ugye tök hülyeség, tehát egy esetleges valami volt az az időpont, és köszönő viszonyban nem volt az, hogy a hálózat hol látta ezt a faxot, vagy épp a vételi oldalon, hogy mi lett elnaplózva, vagy mikor érkezett meg. Ebből adottak aztán félreértések, tenderbeadásoknál, meg ilyesmi. Most, amikor például részt veszek egy tenderen, ott is másodperc pontossággal írják fel az időt. Tudtok ennél nagyobb felbontást valahol, ami megjelenik hivatalos iratban? Mert én nem.
Úgyhogy ha valahol lehet, akkor a blokklánc, hogy valaki mikor fejtette meg.
Elsőbség megállapítása.
Az elsőbség megállapítása.
Hát igen, igen, de ez, hogy mikor fejtette meg, és vajon honnan vették ezt az időt, és hol, ugye?
Igen, igen.
Hát érdekes kérdés lenne, hogyha például egyszer a szolgáltatók időpontjait ilyen méréssel valaki megvizsgálná, hogy azok pontosak-e. Ugye elvileg a szolgáltatókat auditálásnak vetik alá, és bízunk benne, hogy az auditorok ezt megvizsgálják, és a szolgáltató különböző módszerekkel garantálja, hogy ez az idő nem ugrik, nem áll meg, és nem csúszik el. Részleteket nem tudok, mert én ilyet nem mértem. De akár a AIK-nak az idő alapját is szívesen megmérném, mert elképzelhető, hogy valami timeserverhez szinkronizál, és a timeserverek internetes szinkronizálása az azért elég gyenge lábakon áll ehhez képest. És ennek is ugye lehet jelentősége egy jogvita esetén.
És hogy hívják oknál a biztonságnál a logok, hogy mikor mi történt?
Hát igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szervereket vizsgálunk, például a szerverek időpontja is a legnagyobb szemétdomb van, tehát elvileg szinkronizálnak, az idő ugorhat előre-hátra, tehát lehet az, hogy hát éppen valaki állított a szerveren kézzel időt, utána a time server időpontja alapján vissza lett húzva, vagy előre lett húzva. Tehát itt ilyen csodákat lehet találni. Igazából a körülményekből lehet következtetni, hogyha az események például sorszámozva vannak, akkor lehet következtetni, hogy vigyázat, máshova rakta időben, de a valóságban nem is ott van, hanem ez előbb következett be, mint a másik. Tehát itt már egyéb informatikai megoldásokat is használni kell, hogy valamit például bizonyítani lehessen.
Köszönöm. További kérdés.
Még megjegyeznék egy dolgot, hogy ugye van ez az időpont mérési alap, időpontunk, és ugye ez nem mondanám azt, hogy egyenes arányban, vagy egyenes összefüggésben van a hely meghatározás pontossággal, de igen, igen. Erős összefüggésben van a hely meghatározás pontosságával. Ha megnéztek navigációs eszközökről szóló irodalmat, vagy akár konkrét eszköz, akkor szoktak lenni dolgok, hogy milyen pontosságú ez a hely meghatározás. És akkor az történik, hogy azt mondják, hogy 5 méter. Vagy azt mondják, hogy 20 méter. Ugye? De nincs hozzátéve, hogy hány műhold észlelése esetén, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha egy műholdon vagyok, akkor 0 méter, akkor az csak abból van, ha egy meghatározás, hogy volt 5 másodperccel ezelőtt egy másik állapotom, amikor többet láttam. Tehát volt egy kísérlet a MÁV-nál, amikor arra gondoltak, hogy commerce GPS eszközökkel a vonatokat fogják majd irányítani, hogy melyik sínen menjenek, és kiderült, hogy a két sín távolsága nem különböztethető meg nagy pontossággal. Akkor vettek előfizetéses rendszert, és ugye nem mindegy, hogy melyik sínre küldöm rá a vonatot, ugye az irányító látja, hogy ott van két sín, hát akkor a zöld szabad, menjünk rá. Csak hát az éppen a másik sín, éppen akkor a másik szabad, mert hát az a pontosság jött le. Tehát itt a pontossággal kapcsolatban vannak ilyen aggodalmak. Én láttam erdőben működni egy olyan rendszer, ami előfizetéses, kábelnyomvonal dokumentáló rendszer, ami alapján ástak vidéki kollégák, és a kábel az ott volt, de nem vagyok benne egészen biztos, hogy valóban csak azt nézték, vagy azt is nézték, hogy hol puhább a föld. Mert ott előtte áskáltak egyet a ásóval, és én azt vettem észre, hogy nagyon nézik azt, hogy hol puha a föld. Tehát kiegészítve ilyen egyéb módszerekkel meg lehet növelni a navigációs pontosságot. De tény az, hogy például a nyomvonalat annak idején a tervrajza, egy ilyen megoldással, egy előfizetéssel, egy GPS hozzátartozó viszonylag drága műszerrel vitték föl a tervekre. Tehát ez valószínűleg használható, és valószínűleg normális körülmények között, mondjuk akkor éppen sütött a nap, erdőszélen voltunk, hát tervre így kerül föl, feltételezhetem, hogy mondjuk egy méteres pontossággal azért tudják azonosítani, hogy hol megy az a kábel. De az életemet nem bíznám azért ezekre a cuccokra. Tehát önvezető autók, hogy ez alapján navigáljanak, ez kamera nélkül, GPS alapján, sötétben, vakon, ez biztos, hogy nem a közeljövőnek a megoldása. Egy jobb atomórát kell ahhoz föltalálni.
További kérdés, megjegyzés. Ha nincs, nagyon szépen köszönöm az érdekes és gondolatébresztő előadást, és aki most nem tudta megnézni, az a YouTube-on gyönyörködhet még egyszer. Zoli, még egyszer, és Imre, köszönjük szépen az előadást, és akkor a mai délutánunkat. Délután eseményünket bezárom. Köszönöm.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szervusztok.
Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadást.
Szervusztok.
Minden jót.
Szókolom, szervusztok.